Rádióegyetem. Szociálpszichológia. Értékek. Prozsák Gergő előadása.
Na jó, vágjunk bele. Az értékekkel alapvetően azt gondolom, hogy ez a három megközelítés mindenképpen foglalkozik. Ugye évezredes hagyománya van annak, hogy gondolkodunk arról, hogy milyen jó, meg milyen rossz. Akárcsak az európai kultúrkörben, hogyha kinyitunk egy, mondjuk az első filozófusoknak a műveit, akik egyáltalán elkezdtek írni, ugye az írás Platón körül jelent meg, hogyha mondjuk kinyitunk egy Platont, akármelyiket is, javaslom például az Államot, akkor tele van olyan, hogy milyen jó, meg milyen rossz. Tele. Tehát gyakorlatilag semmi másról nem szól, csak az, hogy kevésbé arról szól, hogy mi van, mit látunk a társadalomban, mint inkább arról szól, hogy milyennek kellene lenni a társadalomnak. És rengeteg értékelő megjegyzés van benne. Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy a filozófia évezredek óta foglalkozik ezzel a témával, és ennek a filozófián belüli területe pedig az etika, amely ezzel foglalkozik. Aztán persze az esztétika is, a filozófián belül ugyancsak az esztétika is egy ilyen terület, meg ugye azzal foglalkozik, hogy mi a szép, meg mi a brut. Ennek is elég komoly hagyománya van, ez Platonnál már ugyanúgy megtalálható, hogy ugye milyen nevelést kell kapni, például a Államon ugye ezt nagyon jól leírja, hogy milyen nevelést kell kapni a őrök gyermekeinek, illetve maguknak az őröknek, milyen zenét hallgathatnak, mi a szép zene, mi a szép vers, mi a szép poézis. Ez mind benne van, és ez is ugyancsak a filozófiának egy területe. És ez is az értékekkel kapcsolatos, hiszen hát az értékelés, a jó, illetve a rossz dimenzióknak a megkülönböztetése, az hát nagyon-nagyon közel áll, vagy a magva ezeknek a filozófiai megközelítéseknek. Aztán itt van a pszichológia, amely meg ugye azzal foglalkozik, hogy hát hogyan működik az ember, hogyan működik az emberi lélek. És hát majd látni fogjuk, hogy az emberi léleknek a magvát az értékek, a legmélyebb elemét az értékek jelentik. És hát akkor itt van még a szociálpszichológia, meg a szociológia, amely meg hát azzal foglalkozik, hogy hogyan szerveződnek a közösségek, hogyan szerveződik a társadalom, és hát ezt is majd látni fogjuk, vagy legalábbis remélem, hogy látni fogjuk, hogy a értékek jelentik azt az átmeneti elemet, vagy azt a közvetítő elemet, amely az egyén és a társadalom között közvetít. Mert az értékek azok mind egyéni, mind individuális, mind pedig társadalmi természetűek. Ezért azt gondolom, hogy kulcsfontosságú a társadalomtudományon van.
Na nézzük!
Az értékek a cselekvéseinket, hát hogy mondjam, meghatározzák, vagy determinálják. Ennek kapcsán azt hiszem, hogy érdemes felidézni Max Webernek a cselekvés tipológiáját, ahol ő ugye megkülönböztet négy cselekvés típust. Megkülönbözteti a célracionális cselekvést. Tehát ez a célracionális cselekvés gyakorlatilag a gazdasági haszon, vagy bármilyen haszon szempontjából történő cselekvés. Tehát az embereknek vannak mindenféle célja, és akkor ennek a célnak alárendel minden mást, ami az életében van, mármint a célracionális cselekvés esetén, és mindent alárendel annak, hogy ezt az adott célt azt megvalósítsa. És ez a cél ez viszonylag jól belátható a célracionális cselekvések esetén, mert ez a haszonnal kapcsolatos. Aztán van az értékracionális cselekvés. Azt mondja Weber, hogy itt a értékracionális cselekvést azt különbözteti meg a célracionális cselekvéstől, hogy nem lehet minden elemét költség-haszon alapon megítélni. Vannak az értékracionális cselekvésben vannak olyan elemek, amelyek inkább különbözőféle fontosnak tartott és nem megfogható, nem materiális célokhoz igazodnak, értékekhez igazodnak, és amikor valakinek ez vesérdi a cselekedetét, vagy amilyen cselekedeteket ezek vezérelnek, ezeket a típusú cselekedeteket hívjuk értékracionális cselekvésnek, mondja a Weber. Aztán itt van a tradicionális cselekvés. Hát a tradicionális cselekvés az, hogy amikor csak azért cselekszik valaki valahogy, mert hogy úgy szokta meg. Mert hogy a társadalom azt írja neki elő. Csak azért borul térdre a jobbágy a földesúr lábánál, mert az úgy szokás. Csak azért száll fel az ember reggel a villamosra, mert tegnap is felszállt, és a többiek is azt mondják, hogy szálljunk fel, és mindenki megy dolgozni, tehát mi is felszállunk a villamosra, és megyünk dolgozni. Tehát ez egy ilyen rutinizált, vagy rutinszerű cselekvés a tradicionális cselekvés. Aztán a legsúlyosabb ugye ez az affektív, vagy hát mondhatjuk azt, hogy irracionális cselekvés, amikor az embert teljes mértékben az emóciói hajtják. És hát itt, hogy mondjam, itt azért nem minden esetben könnyű megérteni a cselekvésnek az indítékait és okait és célját. Ennek persze aztán a súlyos formája patológiákat is ölthet. Na most ezt a Weber a gazdaság és társadalomban írja, tehát megértő szociológia alapon, amely. Na jó. Ezek a cselekvések azt gondolom, hogy mind-mind az értékekkel kapcsolatos, mindegyik típusú cselekvést, akár látens, akár manifest módon az értékek vezérlik. Azt mondja a professzor úr, hogy az értékek immanenciájának az egyik fontos eleme az az, hogy az értékek az egyén és a társadalom közötti szociálpszichológiai közvetítések láncában a legerősebb láncszemnek tekinthetők. Egyrészt, amit mondtam az előbb, mind egyéni, mind társas természetűek. És akkor itt hoz is egy definíciót a Perini Szirágyi Ibolyának a könyvéből, aki a Tomás és Zlaniecki-nek, Amerikában vándorolt lengyel parasztok értékeinek változását bemutató könyvéből származik, ez a 30-as években született, akik ugye úgy fogalmaznak, hogy bármely tárgy érték, amely meghatározott tartalommal és jelentőséggel rendelkezik valamely társadalmi csoport tagjai számára. És akkor azt mondja a professzor úr, hogy az értékeknek a születése vagy keletkezése az a társadalmi viszonyokból érthető meg. Tehát nem az egyének, ebből a szempontból az értékeket nem az egyének hozzák létre, hanem a társadalom adja át valamilyen módon, vagy a társadalom neveli belé az egyénekbe. Aztán persze különböző típusú társadalomokban különböző mértékű választási lehetőségei vannak az egyének a különböző értékek között. Azt mondja, hogy milyen funkciói vannak az értékeknek. Itt négy funkciójáról lehet beszélni az értékeknek. Az egyik az az, hogy a személyiség szempontjából, az integrált személyiség szempontjából ezek nagyon fontos eligazodást szolgáló támpontok, azaz meghatározzák a cselekedeteinket. Ez is az értékek funkciója, hogy a társadalmi osztályok és rétegek nagy csoportok integrációját biztosítja. Ezek azok az elemek, amiben ugye a csoport, vagy a társadalom, vagy az osztály legtöbb tagja egyetért. Ugye ebből is adódik az, hogy anomikus állapot áll elő akkor, hogyha nincsenek olyan értékek, amelyek, ha megbondik az értékeknek a rendje egy társadalmon belül. És hát itt ugye két természete is jelentkezik az értékeknek. Az egyik természete az értékeknek az az, hogy nem vezethetők le az értékek kizárólag az egyénekből. Másik természete pedig az, hogy nem vezethetők le az értékek kizárólag a társadalomból sem. Itt a kettő metszetéről van szó, egy nagyon jó közvetítő eszköz az egyén és a társadalom, az egyén és a közösség között az érték. A tradicionális társadalmakban nem igazán lehetett szó, vagy nem igazán beszélhetünk értékekről, mert ott a kultúra gyakorlatilag előírja azt, hogy az egyén hogyan viselkedjen, mit csináljon. Aztán a modernizációval, ezt a Weber ugye nagyon jól leírja, melynek három folyamatát különíti el. Egyrészt ugye a tradicionális társadalmak, a modern társadalmak felé vezető út egyik eleme az, hogy egyre inkább individualizáltabb, vagy individualizált társadalmak alakultak ki a közösségekből. Ez együtt járt természetszerűen a világkép racionalizálódásával, vagy racionalizációjával. És hát ezzel együtt pedig vagy a szekularizációval, tehát az, hogy a közösségből hogy lesz társadalom, a Tennessee fogalmak szerint, de itt mondhatnánk, idézhetnénk Weber, Parsons vagy Gellnernek a ligatúra vagy opció megkülönböztetését egyaránt. Szóval, hogy ezek a folyamatok, ezek mind-mind lehetővé tették azt, hogy az egyének egyre több választási lehetősége, egyre több szabadsága legyen a tekintetben, hogy milyen értékeket preferál a felkínált értékrendek közül. És akkor itt van egy kis kitérő is a magyarországi államszocializmussal kapcsolatban, ami egyrészt ugye lehetővé tette azt, hogy a két világháború között is még viszonylag hát stabilnak mondható tradicionális elemei a társadalom szervezetnek, gondoljunk itt csak az Erdélyi Ferencnek a kettős társadalom elméletére, ugye. Szóval, hogy ezek felbomoljanak, amely ugye lehetővé tette azt, hogyha ezek a tradicionális intézmények, vagy ezek a tradicionális elemek megváltoznak, ez lehetővé teszi az értékek közötti szabad választást. Ez az államszocializmusnak egy pozitív eleme volt, hogyha így értékelően lehet fogalmazni, bár nem igazán szeretnék. Ugyanakkor, és ezt a Hanki Seremér a társadalmi csapdákban nagyon jól kifejti. Itt a probléma az az volt, hogy nem volt legitimációja, nem volt politikai legitimációja az államszocializmusnak. Ennek következtében nem csak a tradicionális hagyományokat rombolta szét az államszocializmus, hanem szétrombolta a polgári hagyományokat is. Erre majd a végén, vagy gondolat elejéig vissza fogok térni. Mindenesetre azáltal, hogy az államszocializmus megbukott, ugye, vagy felbomlott, ezáltal lehetővé vált az, hogy versenyezzenek az értékek egymással, akár politikai, akár morális értékek, s a állampolgárok pedig választhassanak ezek között az értékek között. Tehát lehetővé vált a opció a ligatúrával, a korábbi ligatúrával szemben. Na most, ugye azt már itt láthatjuk, hogy mik azok az értékek, mert legalábbis valamiféle körvonalazódik ezzel kapcsolatban. Azonban nagyon nehéz ezeket az értékeket megtalálni. Mégpedig miért nehéz ezeket az értékeket megtalálni? Hát három elem miatt nehéz az értékekhez hozzáférni, vagy meglátni. Egyrészt azért, mert hogy az emberek gyakran nincsenek tisztában azokkal az értékekkel, amelyeket követnek, úgymond szolgamódon mennek a társadalom által előírt értékek után. Aztán itt van a kamuflázs, nem biztos, hogy az emberek el akarják mondani, vagy el tudják mondani azt, hogy milyen értékek mentén élnek. És hát végül itt van a hipokrízis, ami hát ugye szeretjük magunkat, arról szól a ügy, és hát nem igazán szeretjük magunkat olyan helyzetben feltüntetni, ahol a mi gyengéink és negatívumaink látszódnának. Ennek következtében ugye az történik, hogyha megpróbáljuk megtudni az emberektől, hogy milyen értékeket követnek, akkor nem biztos, hogy azt mondják meg, mint ami szerint élnek. És ez nem hazugságból származik, hanem egyszerűen ez egy önvédelmi, ez egy tök természetes önvédelmi reakció. Azt gondolom, hogy ez a hipokrízis, ez megint csak egy nagyon emberi tulajdonság, és ez a három jellemző, ez bizony nehézé teszi azt, hogy az értékekhez közvetlenül hozzáférjünk. Ezért is nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket az értékeket megtalálni, hogyan lehet ezeket az értékeket mérni. És hát az első szociálpszichológiai kutatások egyike, amit most itt megpróbálok felidézni, a Alport és Vernonnak az értéktesztje. Több értéktesztről is majd itt lesz szó, de az egyik ilyen értékteszt, ez a portfólia értékteszt. Az a baj ezekkel a tesztekkel, hogy nagyon egydimenziósak általában. Tehát a tesztek többsége egydimenziós. Nagyon erős teljesen meghatározzák azok az alapaxiómák, amelyeket a tesztkészítői feltételeznek a megismerni vágyott tárgyal kapcsolatban. Egészen más axiómákból indul ki egy közgazdász, mint egy szociálpolitikus, és megint egészen más axiómákat használnak azok az emberek, vagy azok a kutatók, akik a kulturális értékeket kívánják megtalálni. Ezért ezek a tesztek, szóval nem könnyű ilyen teszteket összeállítani, azt akarom ezzel mondani. Az első ilyen tesztek egyike, a Spranger nyomán Alport és Vernon állította ezt elő, akik 6 értékdimenziót kívántak megmérni 45 kérdéssel. Ez a 6 értékdimenzió, ez a következő volt, szerették volna megmérni azt, hogy a gazdasági ember szempontjából mi a jó. A gazdasági ember szempontjából jó az, ami hasznos. Jó egyenlő hasznos. Aztán az elméleti ember szempontjából, ugye, aki a gondolatok világában él, neki a jó az, ami igaz vagy igazságos. Az esztétikai ember szempontjából a jó az, ami harmonikus vagy esztétikai élményt nyújt. A szociális ember szempontjából ugye a jó az gyakorlatilag egyenlő a szeretettel, a hűséggel, a lojalitással, a barátsággal, ezekkel a szociális elemekkel. A politikai ember szempontjából, vagy aki számára a politikai dimenziók fontosak, aznak a jó az a hatalom. A politikai ember szempontjából a jó az, hogy hogyan tudja a saját érdekeit érvényesíteni. Vagy fontos az, hogy hogyan tudja a saját érdekeit érvényesíteni. Aki emellett a értékrendszer mellett kötelezi el magát, annak ez egy komoly kérdés, hogy hogyan oldja meg azt, hogy az érdekeit érvényesítse. Aztán itt van a vallásos ember, aki azt mondja, hogy hát ez az egész, az előző öt, ez egy nagy zagyvaság, mert itt ez egy ilyen földi, világi élettel kapcsolatos kérdés, és hát itt nézzük egy kicsit nagyobból ezt az egészet. A jó az, ami a mennyországban vár ránk, vagy az élet transzcendentális eleme, hogyha mondjuk nem a európai kultúrkör paradigmáján belül gondolkodunk. Na aztán utána jött a Rokic. A Rokic megkülönböztetett cél, illetve eszközértékeket. Ott van a mű, a 73-as The Nature of Human Values munkájából származnak ezek az értékek. Ezt egy kicsit átdolgoztuk, néhány ebből, vagy ezeknek a döntő többsége benne van a Hankis Elemérnek a könyvében, amit a professzor úr idéz a maga szociálpszichológia könyvében. De gyakorlatilag nagyon hasonló elemekről van szó. Ugye célértékek közé tartozik a boldogság, a családi biztonság, a belső harmónia, a szabadság, a bölcsesség, a szerelem, az önbecsülés, az igaz barátság, a béke, a siker, az izgalmas élet, kényelmes élet, élvezetek, a szépség, az egyenlőség, a nemzeti biztonság, a társadalmi elismerés, meg az üdvözülés. Aztán az eszközértékek közé pedig a becsületesség, a derűség, a jókedv, a szellemi, intellektuális tevékenységek, a szeretetteliség, a széles látókörű hozzáállás, a megbízhatóság, a fantáziadús gondolkodás vagy beállítódás, a segítőkészség, a elnéző attitűd, a bátorság, a függetlenség, az eredményesség, a logikus gondolkodás, az udvariasság, a fegyelmezettség, a tisztaság, az engedelmesség, meg a törekvés. És akkor a Rokic által használt ezben az volt a megkérdezetteknek a feladatuk. Mondják meg a sorrendet ezek között, az értékek között. Tehát a 218 értéket egyesével sorba kellett, tehát mind a célértékeket, mind az eszközértékeket sorba kellett tenniük. Ezt a tesztet ezt viszonylag sokáig használták, sőt még használják most is. Mi is a tavaly előtt megjelent tanulmányunkban ezekkel a értékekkel, gyakorlatilag ezekkel az értékekkel dolgoztunk. Persze nem azért, mert hogy mi ezt így akartuk tenni, hanem azért, mert hogy mások írták helyettünk a kérdőibe, és nem lehetett belevennünk, tehát nem volt beleszólási módunk abba, hogy hogyan alakulnak a kérdések. De ezzel együtt azt gondolom, mégis használható kérdések bizonyos szempontból. Azt viszont látni kell, hogy ebben sok dimenzió összekeveredik, és ez leginkább majd a következő szlájdokból fog világossá válni. Morrisnak a érték dimenzióit használta gyakorlatilag a Barga Károly is az első érték kutatásaiban, a 60-as évek végén, amikor egyetemista hallgatók életfelfogását próbálta meg felmérni. És ő itt 13 értéket különböztet meg. Szóval, hogy itt ezt a 13 értéket különböztette meg, és ementén nézte meg a hallgatóknak az életfelfogását. Az első ilyen érték dimenzióban az apollói értékek tartoztak, vagy tartoznak. Ide tartozik az, hogy az elért legjobbhoz, vagy a legjobb megoldásokhoz ragaszkodik az ember. Aztán a buddhista értékek sorát azok az értékek jelentik, amelyek azt mondják, hogy próbáljuk meg önmagunkat, vagy a buddhista értékek vallók azt mondják, hogy megpróbálják önmagukat függetleníteni a külvilág dolgaitól. Nem akarnak függői lenni se más embereknek, se különböző tárgyaknak. Semminek nem akarnak a függői lenni. Viszonylag autonóm személyek szeretnének lenni. Két krisztusi értéket különböztetett itt meg a Varga. Az egyik az, hogy a másokhoz kedvesnek és barátságosnak lenni. Az egy fontos dolog a krisztusi értéket, krisztusi egy értéket követőknek. A másik pedig az, hogy hát így egy ilyen nagyon hierarchizált helyzetben vagyunk ugye a természetben, bizonyos szempontból, és hát így a krisztusi kettő értékeket vallók legalábbis ebben a terminológiában, azok elfogadják azt, hogy a náluk magasabb erőknek alávetik önmagukat. És fontosnak tartják azt, hogy ne küzdjenek és ne lázadjanak ezekkel az értékekkel szemben. Ezek ellen ugye a Nietzsche nagyon hadakozott. Ugyanakkor viszont következő értékdimenziót, ezt a dionysoszi értékdimenziót viszont viszonylag erősen magasztosította. Ez ugye azt mondja, hogy társas vidámságot keresnek a dionysoszi értéket követő fiatalok, és örülnek az életnek. Persze aztán Nietzsche nagyon szépen leírja ezt a tragédia születésében, hogy ugye a görög tragédia, mint a, hát az antik művészet egy csodája, az csak úgy jöhetett létre, hogy az apollói és a dionysoszi értékek egyszerre jelentek meg. Azt ajánlom mindenki figyelmébe, azt a könyvet egészen zseniális, akinek még nem volt a kezében. Aztán itt a mohamedán értékek követői, azok olyanok, akik szeretnek csoporttevékenységen részt venni, és ezzel együtt örülni is az életnek, tehát ez egy ilyen szociális örömforrás. A Prométeuszi 1, ugye Prométeusziból is kettő van, a Prométeuszi 1 értékek követői, azok szeretnének felülemelkedni a változó körülményeken, szeretnék magukat függetleníteni attól, hogy a körülöttük lévő világ folyamatosan változik. Prométeusz 2 értékek követői, ez a Prométeuszi érték, két érték, ez ugye viszonylag hát konfúz, abban az értelemben, hogy a Prométeuszi 2 érték pedig a kockázat vállalást jelenti, vagy ezt az érték dimenziót követők szeretnek kockázatot vállalni az életben, hogy mondjam, szeretnek izgalmas életet élni, érdekes életet élni. Sokkal kevésbé statikus, mint inkább dinamikus élet iránt vágynak. Aztán itt van a buddhistáknak a csúcsa, ez a Maitreyan érték, azt hiszem, hogy a cselekvés, a szórakozás és az elmélkedés teljes összhangját valósítsa meg az ember. Az epikúroszi, annak ugye a legfontosabb az, hogy egészséges és gondtalan derűben élhesse életét. A taoista az gyakorlatilag belenyugszik abba, ami van. A sztoikusnak a legfőbb célja az az, hogy uralkodjon önmagán. Hogy saját uralma alá vonja önmagát. Aztán a buddhista krisztusi, az igen, ugyancsak egy furcsa kategóriának tekinthető, értékkategóriának tekinthető, mert ezek az emberek, ezek fontosnak tartják azt, hogy töprengjenek saját magukon, keressék a belső harmóniát. Ezzel együtt pedig a bölcselkedés is, a bölcsesség megtalálása is fontos dolog a számukra. Szóval ezt a 13-at különítette el a Varga, és ezt vizsgálta meg az Egyetemi Hallgatók Életfelfogása című munkájában, amely itt a pszichológiai szemre 26. évfolyamának 3.-4. számában 1969-ben jelent meg. Ugye ezek mind olyan tesztek, vagy mind olyan vizsgálatok, amelyek arról szólnak, hogy megkérdezgetünk embereket jól, rosszul, jó, rossz kérdésekkel, kevésbé jó, kevésbé rossz kérdésekkel azzal kapcsolatban, hogy ők milyen értékek szerint élnek, milyen értékeket követnek. Aminek ugye ott van ez a három problémája, ami miatt ezekhez nehéz hozzáférni, hogy az emberek vagy nem tudják, vagy nem akarják elmogadni. Ugye a hipokrízis, a kamuflázs, vagy a mimikri, ami miatt nem biztos, hogy könnyedén hozzáférhetők ezek az értékek a kérdéseink által, a közvetlen kérdéseink által. Ugyanakkor vannak olyan módszerek is, amelyekkel az értékek vizsgálhatók, és azt hiszem, hogy magukhoz találni az elközelebb, vagy ez lehet az érdekes, amikor nem beavatkozó eszközökkel, vagy ez is érdekes lehet, amikor nem beavatkozó eszközökkel próbálunk meg érték a társadalom által követett, vagy az egyének által követett értékekre rálelni. Ez például a tartalomelemzés. Ugye a Görner a kultivációs elméletével gyakorlatilag egy ilyen értékközvetítésekkel kapcsolatos megközelítést használ. Itt ugye arról van szó, hogy a tömegkommunikáció, Görner azt feltételezi, hogy a tömegkommunikáció mindenféle értékeket is közvetít, azon túl, hogy tartalmilag leírja azt, hogy a nagyvilágban épp mi történt. És azt mondja Görner, hogyha ezeket a közvetített, tehát hogyha mögé látunk a a tartalmi elemeknek, akkor ott meglátjuk az értékeket is, megtalálhatjuk az értékeket is. És bizony a 20. század második felétől a tömegkommunikáció széles körülé válásától ez egy igen komoly befolyásoló tényező, hogy mit hallanak az emberek a rádióban, meg mit látnak a tévében, meg mit olvasnak az újságokban, nota bene az interneten, mi jelenik meg. És azt mondja Gömbner, hogy ha ezeket a tartalmakat elemezzük, akkor meg fogjuk találni a kultivált értékeket. És akkor persze ő még itt ezt kicsit cifrázza az elméletét, mert hogy ő ugye még azt is mondja, hogy, vagy azt arra a kérdésre is megpróbál valamiféle választ adni, hogy milyen hatással vannak a különbözőféle műsorszámok televízióban látott, vagy igen, milyen hatással vannak a befogadóra. És hát itt ennek kapcsán egy rendkívül komoly vita bontakozik ki, ugye a mai napig is eltart ez, hogy mondjuk a televízióban látott erőszak, az átmegy a valóságba. Vagy mondjuk, hogyha a mai viszonyok között teszem fel a kérdést, akkor például az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és viszonylag kevésbé barátságosnak nevezhető többszereplős online játékok milyen hatással vannak a befogadókra. És most túl azon, hogy esetleg vagy viszonylag nagy részben, vagy tehát megvan a valószínűsége annak, hogy addiktorjai legyenek a felhasználók ezeknek a típusú játékoknak, megváltozik-e a személyiségük. Egyáltalán milyen hatása van a személyiségükre az, hogyha mondjuk nem tudom, különbözőféle ilyen virtuális világbeli helyzetekben egymást kell lepufogtatniuk, vagy harcolniuk kell egymással. Na, szóval, hogy ez a kérdésünknek egy elég komoly táblatait megnyitó terület, azt gondolom. Van már róla egy-két tanulmány ezekről az online játékokról is. Most az utóbbi időben valahogy eltűntek a pontos statisztikai adatok. A 2008-as év második felében akkor remek csártokat lehetett látni az mmorpg.com oldalon, vagy mmorpgchart.com oldalon. A felhasználók számáról, ami hát azt tudom mondani, hogy napról napra milliókkal növekszik, tehát így a világszerte természetesen ugye itt nincsenek, vagy nem relevánsak a nemzetállami határok. Aztán azóta most valahogy ez így abban maradt ez a kérdés, valószínűleg itt ugye sok pénz és sok érdek kapcsolódik ehhez az egész online játékiparákhoz, de komoly vita bontakozott ki afelől, hogy most akkor ez milyen hatással van az emberekre, meg a társadalomra, és akkor most, hogy ez így jó vagy nem jó. Ez a vita, ez már zajlik, mondom, a 70-es évek óta, és ennek az egyik ilyen elemzője ez a Gömbner. Aztán voltak az ilyen nem beavatkozó vizsgálatok közé tartoznak azok a szövegellemző és rítuselemző vizsgálatok is, amelyek különböző ceremóniáknak a koreográfiáját ellemzik, de hasonló vizsgálatot csináltak a Csepeli és az Örkény professzor úr, 96-ban, ez a Csepeli professzor úr honlapján rajta van, ahol a nemzeti himnuszok tartalom ellemzését végezték el. Nagyon érdekes munka, ajánlom figyelmükbe. És akkor hadd mutassak itt egy példát az ilyen jellegű tartalom ellemzés lehetőségéről. Itt a Habermasnak a Knowledge and Human Interest című munkájából van ez a kis elgondolkodtató táblázatocska. Itt arról van szó, ugye, hogy két értékdimenzió mentén próbálja az értékeket kategorizálni. Egyik az az interakció, a másik pedig a státuszkóval kapcsolatos. Itt arról van szó, hogy például a munkahelyi környezetben a szolidaritás érték, vagy a teljesítményérték fontos az interakció szempontjából. A status quo szempontjából pedig arról van szó, hogy a statikus vagy a dinamikus érték az, ami fontos. Ugye ennek következtében egy ilyen 2x2 tábla áll elő, ahol vannak statikus, szolidáris, vagy szolidáris statikus értékek, statikus teljesítményértékek, dinamikus szolidaritás értékek és dinamikus teljesítményértékek. A statikus szolidaritás értékek közé tartoznak azok a legmélyebb elemei a társadalmi együttélésnek. Ezek ilyen erkölcsi állandók, amik szerint az emberek élnek. Ezek szabályozzák például az interpersonális érintkezéseinket is. Aztán a statikus teljesítmény értékek az a munkavégzéssel kapcsolatosak elsősorban, valamint az idővel, az idő felhasználásával, mások idejének a használásával. Ezek az értékek, mind a statikus teljesítmény érték, az ugye arról ismerkszik meg, hogy viszonylag nagy a változatlansága, biztosak, nehezen változó értékekről van szó, ugyanakkor lehetővé teszik a rituális, vagy a ritualizálódást is ennek következtében lehetővé teszik. Aztán ezzel szemben ugye a dinamikus értékek, a dinamikus szolidaritás és a dinamikus teljesítményérték, az egy sokkal kevésbé lehorganizott és sokkal kevésbé változást meggátló érték halmaz, mint amilyenről a statikus értékek esetében beszélhetünk. A szolidaritás érték és a teljesítmény érték között ugye ott alapvetően arról beszélhetünk, hogy az egyenlőség, úgymond, vagy a szabadság. Mondjuk a szolidaritás az inkább az egyenlőség témaköreit pedzegeti, vagy egyenlőség értékeit járja körül, vagy használja, míg a teljesítmény értékek az inkább a szabadság, a gazdasági verseny értékeit jelenti. Na most azt mondja a professzor úr, hogy hát itt az igazán innovatív társadalmakban, az igazán jó teljesítőképességű társadalmakban, az igazán jó versenyképességű, vagy az igazán versenyképes társadalmakban, amelyek nyitottak, szabadok, azokban a dinamikus teljesítményi értékeken áll vagy bukik az egész. Tehát, hogy azok ott nagyon nagy mértékben a dinamikus teljesítményi értékek dominálnak, amelyek alapvetően a nyilvánosság, a transzparencia, az átláthatóság szempontjából fontosak, amikor ugye a nyilvánosságban, vagy a nyilvános kommunikációban világossá válik, az, hogy a teljesítmény alapú versenyzés következtében állhat az elő, hogy a bizonyos emberek tudnak egyről a kettőre jutni, más emberek viszont nehéz helyzetbe kerülnek, hogy ez nem egy olyan társadalmi berendezkedés, amiben alapvetően beleszületünk, mindenki születik vagy szerviensnek, vagy nemesnek, hanem itt mindenki az érdemei alapján kerül a szerviensek vagy a nemesek közé. Mindenkinek az érdemei alapján dől az, hogy épp milyen életet kell élnie. Azt mondja a dinamikus teljesítményérték esetében ugye ott arról van szó, hogy nem jelenti azt, hogy nincsenek társadalmi egyenlőtlenségek, egyáltalán nem jelenti ezt, sőt, arról sem beszélhetünk, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek, ezek változatlanok lennének, és hogyha valaki beleszületik akár egy jó, akár egy rossz helyzetbe, akkor ne lenne onnan lehetősége hát elmozdulni, bekerülni a jobb helyzetbe, vagy kiesni a jobb helyzetből. Tehát itt verseny van, és ez a rációra épít ez a dinamikus teljesítményérték. És mind a mellett pedig annak a feltételnek is teljesülnie kell a dinamikus teljesítményértéket követő társadalmak esetében, hogy olyan típusú termékek előállítására és termelésére kerüljön sor, amelyek valódi igényeket elégítenek ki. Na jó, akkor nézzünk bele egy kicsit a nemzetközi értékkutatásokba, vagy értékvizsgálatokba. Az első ilyen nemzetközi értékvizsgálatot a Hofstede készítette a 60-as évek végén, a 70-es évek elején. 117 ezer embert kérdezett meg a világ 50 országában, ugye ez már egy elég nagy vonulmenű vizsgálat volt, és gyakorlatilag 4 értékdimenziót különítette. A probléma az ezzel a kutatással, hogy a Hermes nevű cégnek a alkalmazottait kérdezte csak meg, ezzel együtt 117 ezer embert kérdezett meg 50 országból, de minden esetben nem volt reprezentatív a minta. Az eredmények alapján ez a négy dimenzió különült el, a hatalomtól való függőség, illetve függetlenség, a bizonytalanság kerülése, kockázatvállalás, az individualizmus vagy a kollektivizmus, és a férfiasság, nőiesség. Az első és a harmadik dimenzió egymással negatívan korrelál, tehát a hatalomtól való függőség az együtt jár a kollektivizmussal, és a hatalomtól való függetlenség pedig az individualizmussal jár együtt. Na, ez már jobb az Engelhardtnak a vizsgálata. Ez a 80-as években készült, most már a föld népességének a 80%-át lefedő adatbázis van. Survey vizsgálatokról van szó, körülbelül 300 ezer ember van már benne, 300 ezer válasz van az adatbázisban, négy hulláma volt eddig, tehát ez egy viszonylag nagy értékvizsgálat. Rengeteg értékkel kapcsolatos kérdést feltettek az Engelhardtik ezeknek az embereknek, és rengeteg nem értékkel kapcsolatos kérdést is feltettek, és gyakorlatilag az Engelhardt ezt a két dimenziót különíti el, az egyik az a tradicionális szekuláris, tehát a függőleges tengely mentén azt láthatjuk, hogy tradicionális szekuláris értékek találhatók alul, és felül pedig a racionális értékek találhatók. A vízszintes tengelyen, az X-tengelyen pedig a túlélés, vagy az ilyen materiális, illetve a jólét, a posztmateriális értékek találhatók. Azt mondja az Engelhardt, hogy nagyon jól elkülöníthetők a társadalmak a tekintetben, hogy mennyire posztmateriális, illetve materiális, valamint mennyire tradicionális, illetve racionális magatartást preferálnak, vagy értékeket követnek a társadalom tagjai, és körül ugye nagyon jól klaszterizálta ezeket a társadalmakat. Azt mondja, hogy itt a kelet-európai társadalmak találhatók ott a bal felső sarokban lévő krumpliban, ugye oda tartozik, nem tudom, Belorusszia, Észtország, Szlovénia, Bulgária, Oroszország, Litvánia, Románia, Magyarország, Lengyelország. Van itt egy ilyen dél-ázsiai kis krumplicska a bal felső alatt, oda tartozik Törökország és India. Aztán van egy konfuciánus krumpli, abban tartozik Kína, Japán, Dél-Korea. Van egy Észak-Európa krumpli, ez ugye a jobb felső sarokban van. Ott ugye nagyon magas a racionalitás, nagyon racionális társadalmakról van szó, valamint nagyon fontosak a posztmateriális értékek. A vízszintes tengely mentén ezt láthatjuk. És ennek a csúcsában ott találhatók az észak-európai országok, mint például Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Németország. Ettől lejjebb, ugye a jobb alsó sarok felé találhatók azok az országok, ahol viszonylag magas a posztmateriális értéket követőknek az aránya, ugyanakkor viszonylag tradicionálisnak tekinthetők ezek a társadalmak. Ide tartozik például, ide tartoznak az észak-amerikai országok az Engelhardt szerint. És aztán hát itt a nyomorult afrikaiak, szegények, azok teljesen a bal alsó sarokba kerültek, azok nagyon tradicionálisak és nagyon materiális értékeket követnek. Kicsit ugyanezt vizsgálta a Welzer is, ez az Engelhardtnak az egyik munkatársa, aki megkülönböztette a szekuláris és a racionális értékeket, amit az előbb mutattam, valamint az ön kifejezést, egy kicsit módosította ezt a posztmateriális vagy jólétértéket, amit az Engelhardt az előző szlájdon használt. És akkor ő hasonlóképpen elhelyezte a kérdések mentén az országokat, sőt, mi több, ő a kultúráknak az elmozdulásáról is beszél. A Welzer azt mondja, hogy itt megfigyelhető némi értékváltozás a 80-as évek végén. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikamlós hely. Itt nagyon óvatosan kell bánni az értékeknek a változásával, mert mondom még egyszer, ezek nagyon lassan változó, nagyon nehezen változó elemei a kultúráknak és a léleknek egyaránt, amelyek, hogyha nagyon gyorsan változnak meg, akkor anomikus állapotokba kerülhet mind az egyén, mind a közösség. De elképzelhető, hogy ilyen pillanatok voltak a kelet-európai rendszerváltások idején. Na és akkor még egy utolsót hagyj mondjak, ez a Shalom Schwarznak az elmélete. Ő egy 10 értékből álló teljes értékhierarchiát dolgozott ki, amelyben megpróbálja egyesíteni az Engelhardt féle célértékeket, valamint a Rokics-féle cél- és eszközértékeket, valamint az inglehárti materiális, posztmateriális megkülönböztetést egyaránt. Ezt a 10 dimenziót különítette el, a biztonságot, a hatalmat, a teljesítményt, a hedonizmust, a serkentést, az önigazgatást, az univerzalizmust, meg ezt a, hát ez egy ilyen szociális jóindulat, és akkor van itt ez a tradicionális és konform megkülönböztetés, ami ugyancsak egy dimenzióba került. Itt a Schwarznál az volt a feladat, hogy adott 21 állítást a megkérdezetteknek, és azt kellett megmondani, hogy mennyire hasonlítanak ezekre az állítások, vagy mennyire hasonlítanak ezekkel leírt személyiségek őrá. Mi gyakorlatilag a most megjelenünk könyvünkben ezt fogjuk majd használni. Február 22-én lesz a könyvbemutató, a millenárison, akinek van ideje, meg kedve jöjjön el. Azt vizsgáljuk, hogy ezek az értékek, azt vizsgáljuk, hogy ezek az értékek, ezek milyen relációban vannak a kultúrával és az internet használattal. 7 ilyen értéket különböztettünk meg, az etatizmust, az autonómiát, a szociális bizalmat, a toleranciát, az altruizmust, az individualizmust, meg a konformitást. Az etatizmus értékdimenzióba ezeket a kérdéseket tettük, azt tettük fel a European Social Survey adatbázisába került megkérdezetteknek, itt közel 40 ezer emberről van szó, egy 2008-as vizsgálat. Ezeket a kérdéseket tettük fel, hogy a kormánynak lépéseket kellene tenni a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében. Ugye aki azt mondja, hogy ez így van, az egy etatista állásponton van, sokkal kevésbé a személyes gazdasági szabadság, mint inkább az állam alárendeli saját megélhetését. Az emberek jövedelmében mutatkozó nagy különbségek azért elfogadhatók, hogy megfelelően tükrözik a tehetség és a szorgalombeli különbségek. Ez pont az inverze az előzőnek, ugye itt aki azt mondja, hogy ezt elfogadja, az nem egy etatista ember. A következőnél az igazságos társadalomban az emberek életszínvonala között kis különbség kellene, hogy legyen. Hát ez ugye egy nagyon egalitáriánus, megint egy etatista megközelítés, és hogy milyen mértékben az állam felelőssége az, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni akar, ez megint csak egy etatista kérdés. Na most ezekből, a kérdésekből készítettünk egy etatizmus indexet, úgyhogy ezeknek az információ tartalmát összevontuk. Látható, hogy Magyarország gyakorlatilag a legelső az európai országok között, tehát mi nagyon etatisták vagyunk, míg a dánok, a hollandok, az Egyesült Királyságban élők, vagy Svájcban, Németországban, Norvégiában élők sokkal kevésbé etatisták, mint amennyien etatisták a volt szocialista országok lakosai. Azt néztük meg, milyen az autonómia mértéke a különböző országokban. Ezt úgy néztük meg, hogy mekkora autonómiát biztosítanak a munkavállalóknak a munkáltatók. Itt két kérdés volt, az egyik az, hogy a saját napi munka megszervezésére mennyi lehetőséget biztosít a munkáltató, a másik kérdés pedig az volt, hogy mennyire engedi meg a munkáltató azt, hogy beleszóljon a cég napi ügyeinek az intézésébe. Itt megint csak az látható, hogy Norvégia az első helyen van, közel 7,7-es értékkel, itt ugye 0-tól 10-ig lehetett, minél magasabb az érték, annál nagyobb az autonómia, annál nagyobb autonómiát biztosítanak az embereknek. Viszont Magyarország ismételten az utolsó helyre került. A szociális bizalom az megint csak egy fontos kérdés, tehát hogy mennyire bízunk meg egymásban. Ez megint egy nagyon fontos érték. Itt megint csak az látható, hogy a norvég, a skandináv országokban igen magas az egymásba vetett bizalom, míg a sor végén, na ezúttal nem mi vagyunk az utolsók, de azért ott vagyunk a sereghajtók között. Tehát megint csak az a különbség, ugye, hogy az észak-európai és a nyugat-európai országokban viszonylag magas a szociális bizalom, magas az autonómia, valamint alacsony az etatizmus. Ezzel szemben pedig a volt szocialista kelet-európai országok között pedig magas az etatizmus, alacsony a szociális bizalom és alacsony a munkahelyi autonómia. Ehhez jön még az, hogy gyakorlatilag a volt szocialista országok, kelet-európai országok a toleranciában se állnak nagyon jól. Ezzel a 7 kérdéssel mértük azt, hogy mennyire toleráns, mennyire befogadó a társadalom a különböző országokban. Azt lehet látni a következő ábrán, hogy Svédország, Svájc, Norvégia ismételten csak a skandináv államok a legbefogadóbbak, míg a volt szocialista országok élő Magyarországgal a legkevésbé befogadó. És mértük még, ezek már a Schwarzi értéktesztből vannak, az altruizmust. Ezzel a 5 darab változóval néztük meg azt, hogy mennyire altruista valaki, az, aki fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban részesüljön, azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőségek kellene rendelkezni az életében, az az ember, aki így gondolkodik, az egy viszonylag altruista ember, vagy altruistább ember, mint az, aki nem így gondolkodik. Hasonlóképpen fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik más mennek, mint ő, még akkor is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket, ez is egy altruista hozzáállás. Hasonlóképpen az individualizmust és a kreativitást is a Schwarzi teszt eredményeivel mértük. Egyébként mind az adatbázis, mind a tesztek letörthetők a europeansocialsurvey.org oldalról. És ugyanígy a konformizmust is mértük. Na most ennek a hét dimenziónak a...
Ezekkel a számokkal súlyozzák a választ?
Nem. Hát igen, igen, bizonyos értelemben igen. Tehát a faktor súly, ez a könyvnek a hátuljában majd egyébként benne lesz egy ilyen módszertani rész, ez faktor és főkomponens elemzés, amit használtunk. Ez azt jelenti, hogy ugye normál esetben, amikor ezeket a változókat mondjuk szeretnénk összeadni, tegyük fel, hogy van mondjuk, menjünk ide a toleranciához, ez jól érthető. Van mondjuk, vagy könnyen érthető. Van mondjuk, itt van mondjuk ez a hét kérdésünk, és ezekre a kérdésekre mondjuk lehetett 1-től 10-ig válaszokat adni. Ugye szeretnénk ezt a hét kérdésnek, ennek a hét kérdésnek az információ tartalmát egy változóba összevonni. Ami azt jelenti, mert ugye túl sok a hét, tehát nem tudjuk befogadni. Főleg gondoljuk meg, van 40 ezer ember, 7 változó, 21 ország, hát ez kilátja. Azt csináljuk, hogy ezeket össze lehet adni, ugye. Tegyük fel, hogy mondjuk ugyanannyira azt gondoljuk, hogy az, hogy az idegen nemzetiségűek mekkora részének engedni be a betelepülést, aki a nagy részének beengedni, az körülbelül egy ugyanolyan hozzáállást akar, mint az, aki azt mondja, hogy az Európában kívül élők nagy részének megengedni a betelepülést. És ezeket szépen összeadjuk. Igen, ám csak a probléma ezzel az, hogy nem biztos, hogy mindegyik válasznak, amikor ezt így mechanikusan összeadjuk, akkor ugye az történik, hogy úgy, az a prekoncepciónk, hogy minden válasznak ugyanaz a súlya. De ez egyáltalán nem biztos, hogy ugyanannyira fontos az egyik kérdésre adott válasz, mint amennyire fontos a másik kérdésre adott válasz. Igen, tehát azt csináljuk, hogy fogjuk ezeket a változókat, ezeket a változóknak a befolyt válaszokat, vagy begyűjtött válaszokat, és megnézzük, hogy mekkora a korreláció a különböző változók között. Tehát mondjuk, hogy az a kérdésünk, hogy összefügg-e az azzal, hogy a idegen nemzetiségűek mekkora részét engedné meg, hogy betelepüljön, az összefügg-e azzal, hogy a saját nemzetiségéhez tartozók mekkora részének engedné meg, hogy betelepüljön. És minél erősebben összefüggnek ezek a dolgok, statisztikailag minél nagyobb a korrelációs együttható értéke, annál magasabb lesz az adott változónak a súlya a főkomponensen. Ez egy matematikai, statisztikai eljárás, ez nem biztos, hogy itt szóban el tudom mondani, tehát ez számolni, tehát ez ilyen számolásos, de hogyha érdekli, akkor elmondom. Na minden esetre, akkor ezt még azért megmutatom, mert itt még ez a lényeg a dolognak. Ugye azon, hogy utána fogtuk ezt a hét változót, ezt a hét indexet, az etatizmust, a munkahelyi bizalmat, a munkahelyi autonómiát, a bizalmat, a toleranciát, az altruizmust, az individualizmust, meg a konformizmust, és ezt egy úgynevezett cluster analízisbe tettük. A cluster analízis az meg arra vállalkozik, hogy megpróbáljuk megkeresni a hasonló válaszmintázatúakat az adatbázisba. Tehát megpróbáljunk arra rájönni, hogy kik azok az emberek, akik hasonlóképpen válaszoltak bizonyos kérdésekre. Akik hasonló mértékben etatisták, vagy a munkahelyi bizalmuk, vagy a munkahelyi autonómiájuk hasonló mértékben alakul, vagy ugyannyira, vagy tartják fontosnak, vagy nem fontosnak az univerzalizmust, meg az altruizmust, vagy hogy mennyire konformak. És ezt a három társaságot sikerült elkülönítenünk, ezzel megint csak egy matematikai, statisztikai módszer, aminek vannak ilyen furfangjai, akár csak a főkomponens elemzésnek, mint amire az előbb rákérdezett. Ezt sem fogom tudni most így elmondani a cluster analízist fél percben, de minden esetre ez egy viszonylag exaktnak tekinthető eszköz. Tételezzük fel ezt, vagy fogadjuk el munkahipotézisnek ezt. Amellyel ezt a három válaszmintázatot sikerült megkülönböztetnünk. A cselekvők esetében ugye nagyon alacsony az etatizmus, tehát ők nem etatisták. A munkahelyi autonómiájuk viszonylag magas, a bizalom eléggé megbíznak egymásban és az emberekben. Toleránsak, befogadják az emberek, befogadják a különös, vagy a külföldieket, vagy az egyenlő nemzetiségűeket, vagy a homoszexuálisokat elfogadják. Fontos nekik az ugyanakkor, hogy az altruizmus fontos, hogy segítsenek másokon. Mindezek ellenére viszont nem lehet azt mondani rájuk, hogy ne lennének individualisták. Önmaguk is fontosak számukra, nem csak a másik, hanem önmaguk is, szeretik magukat. És nem konformisták. Ezek az igazi cselekvő emberek. Ez a teljes adatbázis, amiben 36 ezer esetünk van, ennek a 38%-át teszik ki. Aztán itt vannak a lázadók, hát ezeknek aztán, ezek aztán így egészen elképesztő társaság, mert ezek nem etatisták, nincs munkahelyi autonómiájuk, nem bíznak meg egymásban, nem toleránsak, nem fontos nekik egymásra, az egymásra való odafigyelés, de igazából önmaguk sem fontosak önmaguknak, én nem is konformok. Tehát ezek a teljes lázadók, akik így abszolút kívülállnak ebből a rendszerben. Aztán itt van a nincsei másik kategória, a szenvedők, akik szenvedői elragozásban élik az életüket, nem aktívan. Rájuk az jellemző, hogy fontos nekik az etatizmus, fontos nekik az, hogy az állam gondoskodjon róluk. Nem fontos nekik a munkahelyi autonómia, tehát kívülről irányított embereknek tekinthetők. Nem igazán bíznak meg egymásban, gyanakodnak egymással szemben. Nem toleránsak a külföldiekkel szemben és a mássággal szemben. Ugyanakkor fontos nekik az altruizmus, az, hogy egymásra odafigyeljenek. Az individualizmus az se nem fontos, se nem fontos. Tehát az nekik olyan, mint hogyha nem is létezne ez a dolog. A konformizmus viszont nagyon fontos, tehát ők konformok. Na most, hogyha megnézzük, akkor a teljes 36 ezer embernek Európából a 36%-át ezek a szenvedők jelentik. Itt a döntő különbség az az, hogy mennyien vannak azok, akik cselekvőigaragozás szerint élik az életüket, és mennyien vannak azok, akik szenvedőigaragozás szerint élik az életüket. És a következő ábrán azt mutatom be, hogy a különböző országokban mekkora a cselekvő, a szenvedő és lázadóknak az aránya. Azt lehet látni, hogy Magyarországon alig 8% a cselekvőknek az aránya. Az országok a cselekvők szerint vannak sorba rendezve, a cselekvők aránya szerint vannak sorba rendezve. A legnagyobb a cselekvők aránya Svédországban. Itt közel 70%, 65% a cselekvők aránya Svédországban. Azért gondoljuk meg, hogy azért ez nem egy kis különbség, tehát a 65 vagy 64 versus a 8, tehát itt azért nem arról van szó, hogy egy-két százalékkal magasabb az egyik vagy a másik, vagy alacsonyabb, hanem itt gyakorlatilag tízszeres különbségek, vagy mit tudom, nyolcszoros különbség van mondjuk a cselekvők magyarországi és svédországi aránya között. És ugyanez viszont elmondható a szenvedőkről is, hogy Magyarországon viszont van 70%-nyi szenvedő, akik ugye, még egyszer, hadd mondjam, etatisták, konformok, nem individualisták, ugyanakkor altruisták, nem toleránsak, nem fogadják el a többi embert, nem bíznak meg az emberekben, és semmiféle munkahelyi autonómiát gyakorlatilag nem biztosít nekik a munkáltatójuk. Ezek a magyarok többségére ez jellemző, legalábbis a mintába kerültek le. Most, hogyha ránézünk erre a térképre, akkor a cselekvők állampolgárok arányát látjuk el Európában. Van nekünk egy Szűcs Jenőnk, történész. 1981-ben írt egy könyvet Európa 3 történeti régiójáról, ahol gyakorlatilag a Római Birodalom felbomlása után végigjellemzi Európa történetét, és megkülönbözteti a volt Karolink Birodalom keleti határától nyugatra fekvő területeket, ez az átmeneti területtel, mint ahol Magyarország is található, valamint a keleti okcidens területtel, ahol Oroszország és Bulgária található. Ugye Spanyolország a Karolink Birodalom fénykorának idején, ugye 814-ben halt meg Nagy Károly, utána még ott jöttek, de mondjuk akkor vegyük 871-et, akkor még ugye a spanyol és az ibériai félsziget nem tartozott, ott arab hódoltság volt. Na most, hogyha jól látjuk ezt a térképet, vagy látnánk ezt a térképet, akkor azt látnánk, hogy gyakorlatilag végigköveti a Szűcs Jenői elméletet a cselekvő polgárok arányának a aránya a különböző európai országon. Tehát látható, hogy ugye az ibériai félszigeten, Spanyolországban és Portugáliában majdhogy nem olyan szinten van a cselekvőpolgárok aránya, főleg Portugáliában, mint amilyen mondjuk a közép-európai térségben, Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában. Ezzel együtt pedig az észak-nyugati térségben pedig beszorultak azok az államok, beszorultak idézőjelben téve, azok az államok, ahol viszonylag magas a cselekvőknek az aránya, és hát itt egészen csúcsszerűen kiemelkedik Skandinávia, Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia, ahol több mint 50% mindegyik országban több mint 50% a cselekvők aránya, mondom, versus a magyar 8% körüli értékkel. Na most, hogyha ezt összevetjük, tehát azt akarom csak mondani, hogy nagyon jó történeti okai vannak, és ezek a történeti okok, ezek abszolút determinálják azokat az értékeket, amelyek mentén szerveződik a társadalom, és amelynek mentén élünk mi, amely értékek mind egyéniek, mind az egyéni pszichében, mind pedig a társadalomban lakoznak, a kettő között a kapcsolat teremtik meg. Ezek az értékek azok, amelyek alapján a Szűcs-Jenői elmélet a 21. században az Európai Uniós csatlakozás után nem vethető el. És hogyha ezt összehasonlítjuk az internet használók arányával, akkor azt gondolom, azt tudjuk mondani, hogy hát ez a globálisnak nevezett új kultúra, mint hogyha nem lenne annyira globális, mint amennyi lehetne. Köszönöm, hogy kibírták, és elnézést a késésért.
Elhangzott Rádió Egyetem. Szociálpszichológia. Prozsák Gergő, értékek. Az ELTE BTK-n 2010. március 26-án elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Kerekes Zsolt. Vágta Kenyeres Balázs.